Hezbollah beleegyezett, hogy a libanoni kormány tárgyaljon a fogolycseréről Izraellel. Letépte a vihar a reklámtáblát, az áramütéstől egy nő életét vesztette hajtószoboszlón. Aláírásgyűjtést kezd a Fidesz a kormány megszorító csomagja ellen.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. A Hezbollah síta libanoni szervezet, amely július 12-én foglyul ejtett két izraeli katonát, beleegyezett, hogy a libanoni kormány tárgyaljon a fogolycseréről Izraellel. Eközben a szíriai tájékoztatási miniszter bejelentette, ha Izrael lerohanja Libanont a szárazföldön is és közeledik Damaszkuszhoz, Szíria minden kétséget kizáróan belép a konfliktusba. Délután Izrael ismét bombázta Beirutot. Kiküldött tudósítónk, Domokos László jelentkezik a helyszínről.
A beiruti kikötő közelében egy valaha jobb napokat látott szálloda hajjában különös embercsoportra bukkantunk. Olyan emberek nagy csoportjára, akik ebben a városban a legszorosabb és a legszűkebb értelemben a hétköznapok részeivé váltak. Igen jellegzetes részeit jelentik a városképnek. Bőröndök, szaladgáló gyerekek, fáradtan várakozó idősebbek. A hajó korán reggel indul a reménység, az otthon, a biztonság felé.
Honnan jött?
Kanadából és Libanonból.
Kettős állampolgár?
Igen, mindkét ország állampolgára vagyok. A kanadai kormány Ciprusra visz bennünket, majd Ciprusról Kanadába repülünk. Tulajdonképpen nincs nagy gond Libanon és Izrael között. A békét nagyon könnyen el lehetne érni.
Hogyan?
Hát vissza kellene adni a libanoni földet Libanonnak, visszaadni a libanoni bebörtönzötteket Libanonnak, és természetesen az izraeli bebörtönzötteket is vissza kellene juttatni Izraelnek. Más dolgunk nincs egymással.
Mindenki Libanonban háborúzik. Ha valakinek az arab világban baja van egymással, az Libanonban háborúzik. Ez történik most is.
Közel félmillió ember lakott Beirut déli negyedeiben, itt a Dahia negyedben is több ezeren élhettek. Most csak a szél süvölt a romok között, a bombák süvítenek, az életnek vége. Domonkos László tudósította a Duna Televízió híradóját Beirutból.
A 10 napi intenzív izraeli légicsapásoknak, amelyek ma is folytatódtak, nem sikerült megtörni a Hezbollah harci erejét. A hétvégén a Hezbollah több mint 70 rakétát lőtt ki izraeli területre, ma pedig csaknem 60 rakéta csapódott be Haifára, valamint Tiberias, Kiryat Shmona, Safed és Karmiel városokba. Haifában 2 ember életét vesztette és 15-en megsebesültek. Karmielben is megsebesült 2 gyerek. Különös veszélyt képeznek a fémrekeszek, amelyekkel a rakétákat megtöltik, és amelyek a robbanás után nagy területen szétszóródnak. Észak-Izraelben több mint 1 millió ember továbbra is óvóhelyen tölti a nap 24 órájának legnagyobb részét. Az izraeli légierő folytatta csapásait a Hezbollah dél-libanoni rakétatámaszpontjai ellen. A leghevesebb bombázás Tir kikötővárost érte. Szárazföldi csapatok heves harcok és jelentős veszteségek árán elfoglalták a határmenti Marun Arras falut, ahol a Hezbollahnak erődítményei és fegyverraktárai voltak. Amir Peres védelmi miniszter közölte azonban, hogy Izraelnek nincs szándékában behatolni Libanonba, hanem csak a Hezbollah határmenti rakéta kilövőhelyeit akarja felszámolni. Míg északon továbbra is folytatódik az ellenségeskedés, Gáza térségében életbe lépett a nem hivatalos tűzszünet. A Hamas és az iszlám dzsihád katonai szárnya cáfolta ugyan a palesztin tűzszüneti megállapodás hírét, de tény, hogy éjféltől nem lőttek ki rakétákat izraeli területre.
Kisbuszba rejtett pokolgép robbant reggel az iraki főváros, főként síták lakta keleti részében. A detonáció legalább 33 embert megölt és 72-t megsebesített. A merénylet Bagdad Szadrváros negyedében történt egy rendőrőrs és egy piac közelében. A halottak száma még tovább nőhet, mert sok sérült állapota válságos. Július elején ugyanebben a városnegyedben autóba rejtett pokolgépes merényletben 66 ember vesztette életét. Saddam Hussein nem lesz jelen pere hétfői folytatásán, mert az éhségsztrájk miatt egészségi állapota leromlott, és a volt iraki elnök kórházba került, jelentette be az iraki főügyész. Nem vesznek részt a per következő szakaszában a megbuktatott elnök ügyvédei sem, akik arra panaszkodnak, hogy az eljárás nem a szabályok szerint zajlik. 36,5 fokkal ma megdőlt a melegrekord Budapesten. A jövő hét elején is tovább tartó kánikula miatt hétfőtől szociális munkások keresik fel az idős, egyedülálló embereket, és szükség esetén a segítségükre lesznek, például bevásárolnak nekik.
A hétvégén is fokozott pályafelügyeletet tartott a MÁV, mivel a rekkenő hőség a vasúti biztosító berendezések működésében is okozhat zavart, fénysorompó, váltóhibák, kábelzárlatok keletkezhetnek. Mindeközben a gyalogosan közlekedőkre is gondoltak a fővárosban. Budapest több pontján is hideg vízzel csillapíthatta bárki a szomját. Aki a hűsölést víz mellett képzelte el, a fővárosban kénytelen volt a strandokat választani. A Dunán ugyanis szigorúan tilos a fürdőzés.
Ilyenkor kánikulában is rendszeresen a budapesti járőr az állandóan kint van, Margit-sziget és a római part térségében, és járja a fürdésre az állampolgárok szerint alkalmasnak tűnő területeket, de természetesen ezek a területek sem alkalmasak, rendkívül sok veszélyt jelent az elhaladó hajók, a szívó hatása, a hullámok.
Mint ahogy híradónknak a BRFK vízirendészetével tartott razzián elmondták, 1000-től 10 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a folyóba merészkedik.
Halálos áldozata is van a szombatesti viharnak, amely Hajdú-Bihar megyén söpört végig. Hajdúszoboszlón egy nő áramütés következtében vesztette életét, amikor a vihar letépett egy reklámtáblát, és ez egy kisvasútra zuhant.
A jégesővel, heves széllökésekkel kísért vihar este 7 óra körül söpört végig Debrecenen és Hajdúszoboszlón. A fürdővárosban a repülőtéren egy cirkusz területén történt tragédia. A nagy szél leszakított egy reklámtáblát, amely a sátor mellett egy kisvasútra zuhant, 4 áramütést szenvedtek. Egy 33 éves nőt a mentők újraélesztettek ugyan, de végül nem sikerült megmenteni az életét. Úgy tudjuk, a 3 másik sérült egyike súlyos állapotban került kórházba. Hajdúszoboszlón és Debrecenben ma délelőtt már a kármentesítés és a takarítás zajlott. Éjfélig 32, azt követően pedig újabb 13 bejelentés érkezett a katasztrófa védelemhez a két településen. Fák dőltek az úttestekre, illetve egy lakóházra ágak szakadtak le, háztetők, autók, felső vezetékek károsodtak. Debrecen egyes területein átmenetileg az áramellátás is szünetelt a vihar miatt.
A Fidesz elnöksége holnapi ülésén dolgozza ki a Jó reggelt Magyarország kiáltvány részleteit. Orbán Viktor pártelnök szombaton a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem záró programján jelentette be, hogy a Fidesz aláírásgyűjtést indít a kormány megszorító csomagja ellen, szeptember 23-ára pedig nagygyűlést hirdet a Hősök terére.
A Fidesz elnöksége holnap dönt arról, hogyan kezdjék el az aláírásgyűjtést a kormány gazdasági intézkedései ellen. Az aláírásgyűjtő akció részletei egyenlőre nem nyilvánosak, csupán annyi, hogy a Fidesz kéri az emberek csatlakozását a Jó reggelt Magyarország kiáltványhoz.
Várjuk mindazok csatlakozását, akik egyetértenek velünk abban, hogy azért, mert egy párt hazug módon hatalmon kíván maradni, és semmi sem drága számára a hatalom megtartása érdekében, ezért nem háríthatja a felelősséget, és nem háríthatja a terheket a magyar emberekre, családokra és vállalkozókra.
Szijjártó Péter megismételve Orbán Viktor tusnád fürdői szavait hangsúlyozta, a magyar demokrácia nem épülhet hazugságra, és Gyurcsány Ferenc hazugsággal került, illetve maradt a hatalomban.
Az MSZP szerint Orbán Viktor Erdélyben meghirdetett Jó reggelt Magyarország kiáltványa azt jelzi, hogy a Fidesz elkezdte önkormányzati választási kampányát. Mesterházi Attila, a Szocialista Párt frakcióvezető helyettese, a Fidesz elnökének az MSZP-t politikai hazugsággal vádoló kijelentésére reagálva közölte, visszautasítják a politikai hazugság fogalmát, mivel a szocialisták a választási kampányban sem mondtak mást, mint most. Egy új Magyarország programot ajánlanak a választóknak, aminek az alapjait az új egyensúly program teremti meg. Tarlós István fideszes főpolgármester jelölt hajléktalan politikája ellen tiltakozott az SZDSZ új generációja. Véleményük szerint az óbudai polgármester úgy akarja megszüntetni az otthontalanok belvárosi, köztereken és pályaudvarokon tapasztalható jelenlétét, hogy áttelepíteni őket.
Tarlós István a rászorulókat nem segíteni, hanem eltüntetni kívánja, jelentette ki a Kürt utcai hajléktalan szálló előtt Léderere András, a Szabaddemokrata Ifjúsági Szervezet alelnöke.
A hajléktalanok kérdését nem megoldani kívánja, hanem egyszerűen eltüntetni, szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést, Mi ezt elutasítjuk, ezért arra vagyunk kíváncsiak, hogy Tarlós István hova telepíteni a hajléktalanokat, Budapest mely kerületeit szemelnie ki számukra, egyeztetette az ott élőkkel, illetve hogy később, hogyha ez netán a hajléktalanok önként nem távoznának, akkor milyen módszerekkel bírna erre rá őket.
Nem használtam a kitelepítés szót, nyilatkozta híradónknak Tarlós István, aki ugyanakkor kiállt a pályaudvarok, aluljárók rendeltetésszerű használata mellett.
A budapestiek bármelyike elsétálhat a keleti pályaudvarra esténként, vagy mondjuk a nyugati aluljáróba, és ott kiki eldöntheti magában, hogy a főváros jelenlegi vezetése mit tekint a hajléktalan probléma megoldásának.
A politikus hangsúlyozta, meg kell teremteni a budapesti hajléktalanok ellátásának feltételeit.
Egy pillanatra a világ tetején érezheti magát mindenki, aki a székelyföldi falucska atya legmagasabb dombtetőjére látogat. A falu határában egy fából készült kilátót avattak, ahonnan tiszta időben egészen a fogarasi havasokig is ellátni. A kilátó megálmodói a turistaforgalom fellendülését remélik a létesítménytől.
Agyha felett közvetlenül a fiastető sziklafala emelkedik fel, melynek tetőormáról a firtosi kilátással vetekedő nagyszerű körlátvány nyílik. Így öntötte szavakba a székelyföld leírója, Báró Orbán Balázs az agyhai tetőről nyíló kilátást. A nagyszerű körlátvány szókapcsolat és a megtapasztalt, valóban gyönyörű panoráma ihlette azt a kilátót is, amelyet dr. Fazekas Özséb építtetett.
Úgy gondoltuk, hogy ez a kis építmény ahhoz fogja hozzásegíteni a kirándulókat, vagy a kirándulásokat tervezőket, hogy föltétlen látogassanak el ide, mert érdemes. Nem véletlenül építették a székelyek azt a valamit a hegyre, akkor már ott valaminek csak kell lenni. Menjünk és nézzük meg.
És aki egyszer felkapaszkodik a 980 méter tengerszint feletti magaslaton épített kilátóhoz, még párás, felhős időben is láthatja a sóvidéki falvakat, sokak szerint akár egész Erdélyt is. Az avató ünnepség szónokai pedig azt kívánták, legyen a kilátó az a hely, ahonnan nem csak az erdélyi táj, de a magyarság jelene, múltja és jövője is tisztán látható.
Aláírásgyűjtésbe kezdtek az orvosok a szegedi egészségügyi intézményekben. Jövedelmük lényeges csökkentése miatt tiltakoznak. Mindenről hamarosan, de előbb lássuk, miről lesz még szó a híradó második felében. Szenzációs kísérletek, munkába fogják a kólibaktériumokat a magyar kutatók. Mangalica sors, koleszterin szegény a zsírja, húsa ízletes, ám drága a tenyésztése. Örök ifjú veteránok, hajlott korú autók és motorok csillagtúrája Békés megyében. A Borsod megyei kórház 200 orvosa által elfogadott nyilatkozatot támogatva aláírásgyűjtésbe kezdtek a szegedi egészségügyi intézményekben. A 10 pontos felhívásban az orvosok nem a közalkalmazotti jogviszony ellen tiltakoznak, hanem az ezzel járó jelentős anyagi veszteség ellen.
Az orvosok a színlelt szerződések felszámolása után sem szeretnének kevesebb pénzt keresni, mint eddig, hiszen nem dolgoznak kevesebbet. A vállalkozói jogviszony megszűntével ugyanis ügyeleti díjuk mintegy harmadáról kell lemondaniuk.
Szeretnénk azt elérni, hogy vizsgálják föl ezeket az úgynevezett színlelt szerződéseknek a fölbontását. Legyen egy olyan koncepció az egészségügy átalakítására, melybe a szakmai szervezeteket is bevonják, illetve érjük azt el, hogy Magyarországon végre alkalmazzák az európai munkaidős szabályozást az ügyeletekre.
A nyilatkozat szerint közalkalmazotti jogviszonyban nem oldható meg a folyamatos betegellátás, ugyanis az orvosok nem hajlandóak az előírt 40 plusz 8 óra túlmunkánál többet dolgozni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől már nem lenne ügyeletes azokon az osztályokon, ahol a nap 24 órájában kellene készenlétben állni.
A lényege, én úgy gondolom, ennek a dolognak az, hogy ha Magyarországon a törvényeket be kell tartaniuk az orvosoknak, az állampolgároknak, akkor a munkaadóknak, vagy éppen a kormánynak is be kellene tartani a törvényeket.
Az aláírásokkal támogatott nyilatkozatot eljutatják több minisztériumba, valamint a miniszterelnöknek is. Amennyiben augusztus 31-ig nem kapnak megnyugtató választ kérdéseikre, a sztrájktól sem riadnak vissza. A Magyar Traumatológusok Társaságának tagjai pedig a túlmunka és az ügyeleti tevékenység miatt 250%-os béremelést is követelnek, hiszen külföldön dolgozó kollégáik az itthoni bérek 8-14-szeresét viszik haza.
Világszenzációnak számító kísérleteket végeznek a hírhedt kóli baktériummal a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában. A tudósok igyekeznek megfosztani káros tulajdonságaitól a tömeges ételmérgezéseket okozó mikróbát, hogy leegyszerűsített változatát a gyógyszergyártásban vagy a műanyagiparban hasznosíthassák.
A hétköznapi ember számára csupán a híradásokból ismert és rettegett kólibaktérium már 80 éve a molekuláris biológiai kutatások egyik legfontosabb eleme. Az első olyan szervezetek között volt, amelyeknek a teljes genetikai kódját föltérképezték. A kutatások során kiderült, a baktérium 4300 génjének közel ötödére nincs szükség. Ezeket próbálják eltávolítani Szegeden.
Ezek a piros blokkok jelzik azokat a génszakaszokat, amelyeket mi pontos, precíz genetikai munkával töröltünk ebből a kromoszómából. Ez annyit jelent, hogy mintegy 5 millió évnyi evolúciót a laboratóriumban 5 év alatt valósítottunk meg. Ráadásul mi ezt tervezetten, precízen végeztük, míg az evolúció az vakon dolgozik, tehát véletlenszerűen változtatja meg a genetikai állományt.
A teljes génkészletből eddig közel 800 gént sikerült eltávolítani. A tervszerű munka eredményeként a baktérium tulajdonságai javultak, felhasználhatósága bővült.
A végső cél az, hogy annyira lecsupaszítsuk ezt a kóli baktériumot, hogy tényleg csak a működéshez szükséges genetikai anyagok, gének maradjanak benne.
Amennyiben ez megvalósul, akkor az orvostudomány és az ipar számára is hasznos miniatűr biogépé válik a kóli baktérium.
Az Európában egyre inkább közkedvelt mangalica sertés, koleszterin szegény zsírja, ízletesebb és könnyebben emészthető húsa miatt a korszerű táplálkozás alapja lehetne. A magyarországi szabályozás szigorúsága és a feldolgozás többletköltségei azonban elveszik a tenyésztők kedvét.
A szerényebb körülmények között is tartható hungarikumnak számító mangalica tenyésztési költségei folyamatosan nőnek. A támogatás éppen csak csordogál, anyakocánként 20 ezer forint, a fejlesztésekre pedig nincs megfelelő hitel lehetőség.
A termelői körökbe beszélik, hogy a Unió javasolta komolyabb támogatást, de mivel ugye az államnak kell, magyar államnak kell kifizetni a 20%-át és a megszorító intézkedések véget, talán nem támogatta.
Szepcsik Gábor 3 éve foglalkozik mangalicákkal. Mivel ez a sertésfajta több mint 1 év alatt lesz vágásérett, eddig nyeresség nem származott a tenyésztésből. Mégis bizakodó, mert a jó minőség miatt egyre többen keresik. Jónak tartaná, ha állatait feldolgozva értékesíthetné, de otthon nem vághat, ehhez vágóhídra kell vinni.
Majdnem annyiba belekerül, mint amennyibe főhízalok egy malacot. És ráadásul ugye a vágóhídon megy a futószallag, ott forráznak, nem pörkölnek. Ugye nekem külön azért nem fognak odállítani 2 embert, hogy megpörköljék. És a forrázott malacnak a bőre az olyan, mint a cipőtal, biztos mindenki kóstolta. Mi meg pörköljük, sokkal finomabb és ízletesebb a sonka is, a szalonna is.
A duplájára növekedett árat pedig senki sem fizetné meg, hiába a kiváló minőség. Szepcsik Gábor szerint sokat segítene, ha az uniós támogatást euróban kapnák. Nem lenne árfolyamveszteség, és külföldi bankoktól is kérhetnének hitelt.
Aratási bemutató várta az érdeklődőket az év talán legmelegebb hétvégéjén Nyíregyházán. A résztvevők nem csak a melegtől, hanem a munkától is jócskán megizzadtak.
Egy éles kasza, olykor egy kis frissítő és egy jó adag elszántság. A tiszaeszlári hagyományőrzők aratási bemutatójából bárki megtudhatta, hogy milyen is volt a betakarítás mondjuk 100 évvel ezelőtt. Az asszonyok a marokszedésből és a kébekötésből vették ki a részüket, de a keresztrakásba már a legfiatalabbak is bekapcsolódtak.
Én mondtam is nekik, hogy amikor látnak egy domboldalt vagy egy hatalmas mezőt tele gabonával, akár búzával, akár árpával, akár rozzsal, mondhatnám tovább is, de akkor gondolkodhatnak el, hogy hú, ezt mindet kasszával kellett, és ezt mindet kasszával kellett.
A legidősebbek még akár munka közben is láthatták ezt a legalább 60 éves cséplőgépet, amellyel annak idején a gabonát dolgozták fel. A 19. század második felétől élt az a hagyomány, hogy az aratásban dolgozók ünnepséggel emlékeztek meg az elvégzett munkáról. A Nyíregyházi Múzeumfaluban ezt a szokást próbálták meghonosítani, aratókaláccsal, boráldomással és természetesen a korabeli hangulatot idéző népdalokkal.
Szegen, Az ország egyik legnagyobb rétes fesztiválját rendezték meg a Somogy megyei Mesztegnyőn. A népszerű tésztaféle sütésére és kóstolására az idén több ezren voltak kíváncsiak.
Vigy egy kiló lisztet, egy tojást, adj hozzá némi langyos vizet és egy csipetnyi sót. Csupán ennyi szükségeltetik ahhoz, hogy elkészüljön hazánk legnépszerűbb tésztája, a rétes. Persze, aki már nekilátott rétes nyújtani, az jól tudja, sokkal nehezebb feladat a tészta készítése, mint az a hozzávalókból sejthető.
Az én nagyanyám az mindig azt szokta mondani, hogy a rétes nem szabad lágyra gyúrni, vagyis dagasztani, kidolgozni, hanem legyen kicsit keményebb. Mert akkor, hogy a pihen, akkor már nem bírunk vele.
A rétest először a 16. században említették meg egy erdélyi szakácskönyvben. Azóta ez az a tésztaféleség, amelyet a legtöbben szeretnek hazánkban. A legnagyobb sikere az idén a hagyományos ízesítésű réteseknek volt.
A tökös, mákos.
És ez hogy ízlett?
Az is finom volt, tavaly nem ízlett, de most igen, nagyon.
Mesztegnyőn az idén 52 féle rétest sütöttek. Legkülönlegesebb volt a halikrás, a narancsos, valamint a céklával és piros káposztával ízesített. A jelképes zsűri elsősorban az ízt, a színt és a tálalást értékelte.
A legfiatalabb is betöltötte már az 50. életévét, a legidősebb pedig csaknem 90 esztendős, mégis 170 kilométer megtételére vállalkoztak a 7. Horváth Károly emléktúra résztvevői. No, nem emberekről, hanem veterán autókról és motorokról van szó, bár a tulajdonosok néha alig fiatalabbak járműveiknél.
Valóban meseautók és mese motorok sorakoztak fel az emléktúra rajtvonalához. A Citroentől a Pannonián át a Ford legendás T-modelljéig csak nem 120-an vágtak neki a távnak.
A leg-leg-leg érdekesség ugye a Citroen autók közül a Citroen, de ott van egy nagyon szép 6-hengeres kompresszoros Bugatti, amely magában egy nagyon nagy specialitás és nagyon nagy ritkaság. De van nagyon szép Mercedesünk, 170-es Merci.
Még sokáig lehetne folytatni a sort, hiszen gazdáik számára minden jármű maga a csoda. Legtöbbjüket sok száz órányi munkával saját kezűleg hozták rendbe.
Ez 30 éve van nálam, de ez több éven keresztül apránként sikerült összehozni.
Ez egy 7-8 éve került hozzám, elég intenzíven dolgoztam rajta. És hát tavaly nagyon szép eseményre készült el ez a motor, mert a motor tavaly volt 80 éves, én meg 50 éves.
Rajongás ide vagy oda, vezetésük mégis igazi kihívás, hiszen a mai autókban lévő rásegítők teljesen hiányoznak belőlük.
Nehezebb kormányozni, nincs szervokormány, dupla kuplungos, azaz, hogy berakod a sebességbe, aztán üresbe és újra a sebességbe.
Így a 170 kilométeres táv nem csak a járművektől, a sofőröktől is kitartást követelt. A motiváció azonban nem az első díj megszerzése volt, sokkal inkább a találkozót övező életérzés. Jó néhányan saját bevallásuk szerint második családjuknak tartják a résztvevőket.
Kedves nézőink, a híradót látták, a most következő sporthírekből kiderül, hogy kinyerte az idei Tour de France. Holnap reggel 6 órakor lesznek legközelebb hírek, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! Ha valaki most azt mondaná a bolgároknak, hogy minden jó, ha a vége jó, akkor nagyon felbőszíteni őket, ugyanis a házigazdák hiába nyerték meg a két utolsó egyes Plovdivban, Lukács Dénes, illetve Kisebbő ellen. A Davis Kupa euróafrikai zónájának második csoportjában a magyar csapat jutott a harmadik fordulóba, hiszen a párharc végeredménye 3-2 Bardockiék javára.
A tegnapi továbbjutás után már nem volt tétje a mai 2-1-es mérkőzésnek. Lukács Dénes és Kisebbő is kikapott, ez azonban már nem csökkentette a magyar válogatott érdemeit.
Azt kell mondjam, hogy értékes győzelem, mert amikor mondjuk előtte próbálgattuk az esélyeket latolgatni, akkor egy ilyen 40-60 a bulgárok javára szólt, reálisan nézve a dolgot. Természetesen ebben benne volt a 40-60-ban az is, hogy itt nem hazai pályán, hanem itt Bulgáriában kellett játszanunk. Egy kapitány az sose elégedett, de adott esetben én büszke vagyok a játékosokra, de egy nagyon-nagyon jó kis jel arra, hogy úgy látszik, hogy van egy kis csapat, amelyik mint Davis Kupa csapat egy jobb híre van, mint mondjuk az egyes játékosnak egyenként a világranglista pozíció szerint.
Gellei Imre szakmai életútjának mostani szakaszát nem csak a bizonytalanság jellemzi. Azt ugyan még mindig nem tudja, hogy a Ferencvárost az első vagy a másodosztályban irányítja majd a következő idényben, de abban biztos lehet, hogy augusztus 2-án Bozsik Péterrel párban ő irányítja majd a magyar All-Star csapatot a Forma 1-es pilóták elleni jótékonysági labdarúgó mérkőzésen, amelyet a Duna Televízió idén is élőben közvetít.
A magyar All-Star válogatottat két kapitány irányítja majd a gálán. Bozsik Péter mellett Gellei Imre dirigálja majd a rendkívül jó nevekből álló együttest. A Ferencváros vezetőedzője biztos benne, hogy ők a maguk részéről mindent megtesznek, hogy a közönség jól szórakozzon.
Biztos, hogy kell egy olyan hangulatot varázsolni magunk köré, Forma 1, ez egy hihetetlen gyors játék. Mi is szeretnénk még felgyorsulni a játékba is, és hát azok a nagyszerű személyek, akár a legnagyobb Sumi, akár a többiek, én úgy gondolom, hogy pályán is akarnak bizonyítani, és a mi játékosaink, akár színészek, akár volt játékosok, azok pedig nagyon nagy fiesztára készülnek, úgyhogy örömmel vállaltam ezt a felkérést.
Tavaly 22 ezeren nézték meg a helyszínen a mérkőzést, az érdeklődés az idén is hatalmas.
Azt gondolom, hogy talán még többen jöhetnek, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fognak szórakozni, olyan emberekkel találkozhatnak, akik egyébként nem mindig a futballpálya környékén jönnek. Jó lenne, hogyha egymásra találnánk, még akkor is, hogyha most éppen egy futballmeccs kapcsán más sportágot is menedzselünk. Az egy bemutató játék, úgyhogy itt mindenki örömmel fogja vállalni azokat a perceket, amikor a lehetőséghez jut.
Egy végállomás, amely egyben egy új út kezdete. Tegnap este a Highbury-től nem messze véget ért Dennis Bergkamp pályafutása, és elkezdődött az Arsenal új korszaka, amelynek során az Emirates Stadiumban játsszák majd hazai mérkőzéseiket. A pályaavatóval egybekötött búcsúztatón Bergkamp karrierjének két legfontosabb csapata, az Ajax és az Arsenal csapott össze, illetve ünnepelt együtt. És jelen volt Dennis első élvonalbeli edzője Johan Cruyff is, akár csak szinte minden egykori játszótársa. A 60 ezer néző megcsodálhatta Bergkamp lövő technikáját, a holland VB válogatottból kihagyott Huntelaar szemfülességét, Van Basten időt visszaforgató cseleit, Henry eleganciáját, Kanu gólérzékenységét, láthatta pályára lépni Ian Wrightot, láthatta, hogy Ronald de Boer miként képes kihagyni egy büntetőt, egy dolog azonban hiányzott, mégpedig a Dennis Bergkamp féle gól, mert hogy Menzo talán akarata ellenére kivédte az Arsenal hollandjának lövését. Az ünnep azonban ünnep maradt, Bergkamp először és utoljára játszott az Emirates Stadiumban, az Arsenal pedig győzelemmel avatta fel új otthonát. Nem történt meglepetés a Tour de France-on, vagyis az amerikai Floyd Landis nyerte a francia kerékpáros körversenyt, amelyről ma este 21 óra 30 perckor képes összefoglalót is láthatnak a nap további sporteseményei mellett. Várom Önöket viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Változásról egyre nem tudok beszámolni, a következő napokban is folytatódik a kánikula, a részleges hőség, amit legfeljebb itt-ott tör meg egy-egy rövid ideig tartó zápor, illetve zivatar. Mint látható, számottevő felhőzet nem csak nálunk, de a kontinens nagy része fölött sincs. Az itt képződő zivatar felhők, amilyen gyorsan képződnek, olyan gyorsan meg is szűnnek, eltűnnek az égről. De azért egy-egy futó zápor, zivatar a következő napokban is előfordul majd. Az előttünk álló éjszakán derült lesz az ég, mintegy 16-21 fok közé mérséklődik holnap reggelre a meleg, tehát egész kellemes lesz a hőmérséklet hajnalban, de nem sokáig, hiszen délelőtt csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a délutáni csúcsérték eléri a 31-35 fokot. Itt-ott megnövekszik a gomoly felhőzet, és előfordulhat egy-egy rövid ideig tartó futó zápor, illetve zivatar, de nem sok felé lesz ez jellemző. Egyébként fronthatásra továbbra sem kell számítani, de hát nagy lesz a meleg, a hőség. Hazai vizeink megérzik ezt a hőséget, látják a Balaton például 28 fokos, de a Velencei tó hőmérséklete is elérte a 27 fokot. A következő napokban, mint említettem, folytatódik a kánikula, illetve a részleges hőség. Kedden még várható itt-ott egy-egy futó zápor, illetve zivatar, főként a délutáni órákban, de szerdától már erre is nagyon kicsi az esély. Legfeljebb az északi középhegység térségében fordul majd elő, csütörtökön pedig egyáltalán nem számítom csapadékra, és bizony akkor 32-37 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Július 27. Puskás Ferenc stadion. A nemzetközi pilóta válogatott és a magyar All-Star válogatott jótékonysági labdarúgó mérkőzése. Schumacherék szerint az év eseménye. 22 ezer néző, 12 gól és 15 millió forint adománya várva gyermekeknek. 2006. augusztus 2. Puskás Ferenc stadion. A pályán ismét a Forma 1 sztárjai Michael Schumacherrel. Mai kaszkó futball Grand Prix jótékonysági gála a beteg gyerekekért. Élőben a Duna Televízióban. Nézze velünk! Szórakozva segíthet.
Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Nézzük, milyen műsorokkal várjuk Önöket a nap hátralévő részében. Hamarosan a gyerekekhez szólunk, egy orosz animációs filmet vetítünk ma este a kicsiknek. 19 órától már felnőtt nézőink figyelmébe ajánlom a Bálzák műve alapján készült Rusty nyáka vagy a Törtetők című sorozat harmadik részét. Az epizódban Elsa úgy dönt, hogy egyedül neveli fel születendő gyermekét a két potenciális apa jelölt tudta nélkül. Veszélyes munkát vállalva egy újságírónak segít korrupt politikusok leleplezésében. A francia tévéfilm sorozat után 19 óra 45 perctől a Balaton felvidékre invitáljuk Önöket, a felvétel egy június végi napon készült. 20 órától tűztük műsorra a Nagy Alakítás című 2003-ban angol-ír-német koprodukcióban készült játékfilmet. A film főszereplői két színész, az öregedő és arrogáns O'Malley és a fiatal, tehetséges, de szorongó Tom, akik úgy érzik, elég volt a napi megaláztatásból. Egy balul végződő esti nap után úgy dönt, másképp kell kamatoztatni a tehetségüket. A főszerepben Michael Caine és Dylan Moran. Sport összefoglalóval várjuk Önöket 21 óra 30 perctől, majd Francis Ford Coppola 1979-ben készült, többszörösen díjazott játékfilmjével folytatjuk késő esti adásunkat, amelynek története a vietnámi háború idején játszódik. A mozikban vetített 145 perces változathoz képest a 21 óra 45 perckor kezdődő film egy 53 perccel hosszabb rendezői változat. A főszerepben Martin Sheen, Marlon Brando és Robert Duvall. A film és a himnusz után megkezdjük éjszakai adásunkat. Kedves nézőink, ez műsor kínálatunk ma estére, remélem elnyerte tetszésüket, további szép estét kívánok. Most kezdődik az esti mese, a gyerekek ma a halott cár kisasszonyról és a hét vitézről szóló orosz animációs filmet nézhetik meg. Jó szórakozást!